Üdvözlök mindenkit, köszönöm a felkérést az előadásra. Ne is húzzuk az időt. Ez a kis ábra azt mutatná, hogy egyetlen perc alatt milyen sok minden történik az interneten. Sok-sok madárral lövünk szét, sok-sok kőtömböt és várat az Angry Birds-ben, sok-sok alkalmazást töltünk le, mindenféle appokat a marketről és így tovább. Tehát zajlik az élet, erről a mai nap folyamán is azért sokféle számot hallhattunk, nem kell ezt nagyon emlegetni. A mindennapjaink is azt mutatják, lám-lám, akárhova megyünk. Eszközök vannak a kezünkben, ahelyett, hogy egymással foglalkoznánk, illetve a fülünkben van valamiféle hallgató. Ez egy általános kép, gondolom, közhelyesnek is nevezhető. De ha azt a kérdést teszem föl, amit persze nem teszek föl itt szavazásra, hogy ki tudja még szemüveg nélkül használni a telefonját, és ki nem, ami udvariatlan lenne persze most itt kézemelegetésre kéni bárkit is, akkor mindjárt egy pici vitába is keveredek Pintér Róberttel, ugyanis ezek a telefonok, amelyek nem hatalmas érintőképernyőkkel rendelkeznek, és egyre nagyobb érintőképernyőkkel, ezek vadonatúj telefonok. Ezek éppenséggel a hatás kedvéért nyomógombos telefonok. A Nokia még be se jelentette, igazából a múlt héten már látható volt az ő senior telefon termék családja, vadi új, ezek érintőképernyősök, de telefonálás és SMS-re vannak kitalálva. Ezek a telefonok határozottan azért vannak, hogy az egyre növekvő, korosodó generációt, mint a vásárlás előtt lekössék. Átmeneti jelenségnek ítélem őszintén szólva az ilyen nagy nyomógombos telefonokat, de nem azért, mert az okos telefonokra fog rászokni ez a populáció, hanem azért, mert valamiféle futurisztikus, például a Google által ugye tavasszal, koranyáron bejelentett telefon szemüveg, vagy valami ilyesmivel jön az életünkben. Mondjuk ennél az eszköznél, amit ez a csinos lány visel itt, azért persze megint az jön be, hogy hát szemüveg nélkül hogy is látnánk azt, ami ott történik azon a 3 négyzetcentiméteren. De biztos, hogy ezek az eszközök el fognak jönni. Az én előadásom egy picit kontrasztos lesz, talán így lesz egy kis íve ennek a délutánnak. Egyfajta techno-optimista légkör uralja ezt a mai délután, nagyjából az egész napot is. Én magam is persze egy geek vagyok, én mindenfélét azonnal kipróbálok és használok, de azért néhány figyelmeztetést szeretnék itt búcsúzóul tenni ezekkel kapcsolatban. Az én véleményem megegyezik jó néhány híres szakmabeli véleményével, hogy beértünk a többképernyős fogyasztás korába. A fogyasztáson van ezen a hangsúly, a többképernyős az szerintem senkinek nem jelent újdonságot. Itt Magyarországon is már évek óta halljuk azt, hogy ugye mobiltelefon, televízió, PC. A médiafogyasztás és általában a szórakoztató, tanító, kereskedéssel kapcsolatos tartalomfogyasztás a különböző képernyőkön zajlik. Amit én most itt egy néhány ilyen keresztül szeretnék fölvetni az, hogy van vándorlás, van összekötő kapcsolat, ez hülyeség volt, van kapcsolat a különböző képernyőkön megjelenő tartalmak között, és ezt már van, aki méri is. Egyáltalán az egy gyerekeknél, kamaszoknál fölfigyelt jelenség, hogy egyszerre több eszközzel dolgozik. Az idősebb korosztályra kevésbé volt jellemző eddig az, hogy egyszerre tévét is nézett, internetezett is, vagy a PC-n mindenfélét csinál, de azért a telefonjával is elintézett egy-két ezt-azt. Egyrészt ez a fajta üzemmód, ez növekszik, másrészt nem igazán, nem csak egyféle élethelyzetek jönnek létre. Élethelyzet szerint használjuk ezeket. Akár sorrendi, akár párhuzamosan használt többképernyőzést folytatunk, elnézést azért a szóalkotásért. Ma már én a második vagyok itt, aki nyelvújítással foglalkozik, ez a többképernyőzés talán még nem egy bevett kifejezés. A meglepetés nyilván nem az, hogy a telefon az, amelyik a leginkább elterjedt eszköz. Ezek közül leginkább azt mutatjuk, a telefon a kiinduló pont, ezzel töltjük a legtöbb időt. És mint ennek a kis gondolatkörnek a végén rá szeretnék térni, nagyon-nagyon sokakban jelentkezik az a gondolat, hogy tulajdonképpen mi most jobban gazdálkodunk az időnkkel, hogyha ezt így csináljuk, mint korábban. Időt találunk, időt szabadítunk föl a sok-sok nyomasztó elfoglaltságunk során. Konkrétan a Google megrendelésére ebben az évben készült egy meglehetősen széleskörű, és az Egyesült Államokban több ezer felhasználóval készített felmérés arról, hogy ez a többképernyőzés, ez milyen jellemzőkkel, milyen funkciókkal, és milyen egymás utániságban vagy párhuzamosságokkal megy. Azt találták, hogy a PC használat a komplexebb, nagyobb felületet, kicsit bonyolultabb interakciót igénylő tevékenységekhez kapcsolódik, és számomra kicsit meglepően kevesen jelentették azt 2012-ben a mobil internet korában az Egyesült Államokban, hogy házon kívül is, tehát otthonon kívül is csinálják ezt. Tehát ezek a tevékenységek a felmérés szerint elsősorban otthon, a háztartáson belül történnek, és tehát egy feladatorientált, komplexitásában a többit meghaladó feladatra jellemző. Míg a telefon használatnál még inkább meglepő az, hogy az internet használatban nagyon jellemzőnek találta ez a széleskörű Google felmérés, hogy otthon többet használjuk ilyen összetett feladatokra, mint a háztartáson kívül. A tablet használat ugyanakkor a felmérés szerint a régi kávéházi kultúrára haj az inkább, mi szerint ugye újságolvasás közben volt jó megenni azt a croissant a kávéval. Elsősorban szórakozásra és hírszerzésre, kommunikációra használják ezeket, és szintén nagyrészt otthon. Tehát a reggeli mellett, vagy étkezés mellett az újságlapja, a keretre feszített újságlapja helyett egy kényelmesebb tablettel sok mindent el lehet intézni, és ez is valami rejtélyesoknál fogva gyakran a háztartásokhoz kapcsolódik. Amint az előző diák egyikén látható volt, a felmérésben a sorrendi és a párhuzamos egyidejű többképernyőzést különböztették meg, mint tipikus élethelyzetet. A sorrendiben ugye nem az van, hogy egyszerre ide is kapok, oda is kapok, hanem ha valamelyikén elkezdek mondjuk egy üzleti tranzakciót, fölfedezek valamit, amit szeretnék megvenni, akkor azt nem ott fejezem be, nem ott végzem el azokat a műveleteket, amiket akarnék, hanem átmegyek egy másik eszközre. Itt ezen a kis diagramon láthatók, hogy mely tevékenységeket találtak leginkább jellemzőnek. Remélem olvasható, úgyhogy nem rablom az időt a felolvasásával. Nem meglepő módon persze az egyszerű böngészés uralkodik az egészben, de azért látható, hogy a közösségi hálón kívül azért vannak ugye a reáliákhoz kapcsolódó aktivitások is ebben. Más-más módon kapcsolódnak egymáshoz az eszközök a különböző tevékenységeknél. A legegyszerűbb online tevékenységeknél igen gyakorinak találták azt, hogy a telefonból indul ki, és a telefonból, ha ott megtaláltam valamit, és komolyabban akarok vele foglalkozni, akkor nagy százalékban átvándorol ez a tevékenység egy számítógépre, vagyis a PC-n fogom befejezni azt az akciót, és nagyon kevés része megy át aztán tabletre, akár telefonról, akár PC-ről. És látható, hogy itt alapvetően az információkeresésről, böngészésről is szó van, ami azért egy picit ellentétes azzal, amit én délután hallottam, mert úgy tűnne, mintha előveszem a telefonomat, és akkor, ha gyorsan tudni akarok valamit, megnézem. Igen sokan jelentették azt ebben a felmérésben, nagyon nagy százalékban, hogy igen, rábukantam valamire, de kényelmetlen, visszautalnék arra, hogy ki is tudja szemüvegnélkül olvasni a telefonját, hogy hát igen, megtaláltam itt a szavakat, látom, de azért mégiscsak a 21 szolós képernyőn akarom azt igazából elolvasni. A számítógépen kiinduló tevékenységekből kevesebb vándorol át más tevékenységre, de más készülékre, tehát telefonra vagy tabletre. A komplex, összetett tevékenységeknél nem sok ingerenciát érzett a felhasználók, a válaszolók többsége, hogy ezt a tevékenységet aztán átadja. Úgyhogy mondjuk otthon elkezdtem, hoppá, rohanni kell a munkába, vagy akárhova, majd a telefonon befejezem, ez nem egy jellemző tevékenység. Nem győzöm negyedszer is hangsúlyozni, 2012 első fél évéről beszélünk a felmérésben. A tablet használatban elsősorban szórakoztató tartalmakat, meg kisebb részben vásárlási, kereskedelmi adatokat vallottak be a válaszolók, és addig jutnak el tipikusan a tableten, hogy megtalálják a dolgot. Azt válaszolta több mint 70%-a a válaszadóknak, hogy nem fejezik be az akciót, a kereskedelmi akciót a tableten nem fejezik be, hanem oké, ezt majd a PC-n megcsinálom. Nem elemzem itt időhiányokán, hogy vajon mitől lehet ez, és szinte semmi nem megy ebből át a telefonra, pedig például szórakoztató tartalom, mondjuk videónézés, az igenis átmehetne, nem nagyon számoltak be erről. Az átadás módja is része volt ennek a felmérésnek. És ezek a százalékok ugye azért eléggé relevánsan szétválasztják a tevékenységeket. Tulajdonképpen józanész alapján is azt a három módot, amit látunk, azt úgy meg tudjuk állapítani, hogy egyszerűen megjegyzem, hogy valami ilyesmit kerestem, és átmegyek a másik készülékhez, és beütöm, és akkor megint megtalálom a találati listában, és kattintgatok rá. Vagy megjegyeztem az URL-t, megjegyeztem a cégnevét, és úgy megyek át, illetve meglepően sokan csinálják azt, amit egyébként én is szoktam csinálni, hogy egy e-mailben átküldöm azt a linket, és akkor a másiknál könnyű aztán rá kattintani. A másik típus van, amikor szimultán, paralel több képernyőzöm, akkor ugye az eszközökön levelezést, közösségi állókezelést, játékot, ilyesmit folytatnak, és ezek az arányok jöttek ki. Okostelefont és telefont a válaszolók 81%-a szokott rendszeresen együtt használni. 66% telefont és PC-t is szokott együtt használni, és ugyancsak 66% mondta azt, hogy TV-t és PC-t is szokott együtt használni. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ezek valószínűleg elég közel vannak egymáshoz, és akkor valami apropó adódik az egyik eszköz használatánál, amivel átvándorolok a másik eszközhöz. Egyfajta tanulságként mondható ebből a felmérésből, hogy bár nyilván mindannyian egyediek és megismételhetetlenek vagyunk, de mégis vannak olyan társadalmi szokások, elvárások, konvenciók, amelyeknek a rabjai vagyunk. Nagyon sokan ugye ennek a felmérésnek a szabad szöveges írásos válaszában rengeteget lehet olvasni arról, hogy nézem a tévét, és valamire kíváncsi vagyok, akkor nem megyek már át, még a szomszéd szobába se, nem hogy az amerikai otthonban az emeletre, hogy megnézzem PC-n, hanem a telefonomat kapom elő, pedig egyébként PC-re mennék, mert azt jobban tudom olvasni. Ezek nagyon egyszerű élethelyzetek, de tulajdonképpen a kereskedelmi szolgáltatói attitűdben nagyon fontosnak ítéli a Google is, és más cégek is, hogy valójában pontosan hogyan kell reszelni ezeket a szolgáltatásokat, mobil képernyő méretre kell optimalizálni, vagy nem. Az akciók megvalósulására, a motivációjára az jellemző, hogy nem igazán tervezettek. Ez nem válik olyan szokássá az emberek nagy-nagy többségében, hogy végig gondolom, hogy hogyan is akarom élni az életemet. A pillanat hatása alatt cselekszik az emberek többsége. Valami hirtelen jött, meg kéne néznem. A villamos megállóban láttam valamit, egy reklámot, akkor gyorsan utána nézek. Ez a spontaneitás különböző eszközökön is jelentkezik, és azért érdekes, mert már az online reklámozással foglalkozó cégek és az ő tanácsadóik már is rákaptak, és születtek már tanulmányok arról, hogy hogyan kell ezt a spontaneitást beépíteni az üzleti stratégiába. Említettem már ezt a talált idő érzését. Nagyon sokan válaszolták ezt ebben a felmérésben is, és más felmérésekből is, más könyvekből is tudjuk, hogy az emberek jelentős részének, aki egyáltalán hajlandó megosztani velünk a véleményét erről, egy nagyon pozitív élmény kapcsolódik ahhoz, hogy ilyen eszközöket magunkkal hordhatunk, mobilak vagyunk. Úgy gondolják, hogy az időgazdálkodásunk hatékonyabb, az én időgazdálkodásom, személyes időgazdálkodásom hatékonyabb lett itt, fölírtam ilyen életszerű szituációkat, olvashatók. Kihasználhatok töredékidőket. Ha kicsit jobban belegondolunk, én személy szerint úgy gondolom, hogy nem feltétlenül hatékonyabb ez a dolog, hiszen nagyon spontán, hirtelen alakul ez a dolog, nincs benne olyan végiggondoltság, hogy valóban egy pozitív mérleget a hónap végén vagy az év végén meghozhatnék, de minden esetre az egy nagyon érdekes és szerintem figyelemre méltó jelenség, hogy az emberek nagy része úgy gondolja, hogy egyszerűen az időmet jobban használom akkor, hogyha a töredék időkben mindenféle. Egyébként olyan tevékenységeket csinálok, amelyekre tulajdonképpen nem is lenne szükségem, lehet, hogy nem is keresnék rá. Tehát nem azt az attitűdöt emelték ki, hogy én több lettem ettől, plusz információhoz jutottam, jobban ki tudok használni egy kereskedelmi lehetőséget, egy akciótra le tudok csapni. Nem ezt emelték ki, hanem azt emelték ki, hogy az időgazdálkodásom jobb lett. Ezzel a pozitív élménnyel szemben tavaly, illetve az idén elég sok publikációban megjelent az a fajta módszerező gondolkodás, hogy vajon mennyire váltunk rabjává ennek a talált időnek. megint csak rendezhetnék itt egy önkéntes tiszteletteli kéréssel induló szavazást, hogy vajon ki az, aki kikapcsolja este lefekvés előtt a telefonját, vagy esetleg olyan okos telefonja van, hogy vannak különböző üzemmódjai, és akár csak egy lefordítással is csendes üzemmódba teszem, vagy van olyan, akinek mondjuk a családtagjának a hívása bejön este, de akárki másé nem jön be. Tehát ilyenféle szofisztikált beállításokat csinálunk-e? Én azt gondolom, hogy a nagy-nagy többség nem csinál ilyen szofisztikált beállításokat, ha ez nincs alapból beállítva a készülékben. A Pintér Robert azt is kivetítette, ugye, hogy nagyon-nagyon sokféle funkciója van egy telefonnak, azt is megkérdezhetném, hogy ki mennyit használ ki ezek közül, de ezek nagyon lerágott csontok, hogy mennyire keveset használunk ki a készülékeink képességeiből. Én megnéztem az Android fórumon, hogy mit leveleznek arról az emberek, kikapcsolják a telefonjukat. Azt kell mondanom, hogy valami hihetetlen elsőtötösében nem kapcsolják az emberek a telefonjukat este. Nagyon jellemzőnek találtam azokat a beszólásokat, hogy miért kapcsolnám ki, semmi baj az akkumulátorának. Hiszen a motiváció nem az, hogy pihenni akarok éjszaka, hanem hogy lemerüljön le a telefonom. Legfeljebb olyan, valószínűleg nem nagyon fiatal válaszolótól olvastam olyan véleményt fórumon, hogy hát kikapcsolom, mert van vezetékes telefonom is. Ez a nem kapcsolom ki a telefont egyfajta nagyon erős betűremkedéshez vezet, és egy neves harvardi professzor csinált egy érdekes kísérletet, az idén csinálta ő ezt is, de egy könyvet már is publikált ebből. A Boston Consulting Group 6 vezető menedzserével állapodott meg. Először leírták a napjaikat, hogyan használják ők az okostelefonjukat. Általában persze az aktív eszközüket, de az ő konzultáns életmódjuk azért az okostelefon volt az igazán passzoló eszköz. És hát természetesen leírták azt, hogy abszolút rabjai ennek az eszköznek, hiszen ha az ő csoportjukból valaki hívja őket, akkor azt muszáj fölvenni, éjjel is muszáj fölvenni. Ráadásul ez egy nemzetközi tanácsadó cég, lehet, hogy Ázsiából hívják őket, tök más időzónából, tehát egyszerűen minden módon a normális emberi kapcsolaték és az ókonzervatív napi élettempó ellen hatott ez az egész. Természetesen ebédelés közben is föl kell venni, nem baj, kívül az ebéd, és így tovább. Azt találták, hogy ezt az életmódot, ezt nem lehet megállítani. Az ő üzletmenetük nem viseli el azt, hogy időnként szünetet tartsanak ebben. Ezek után ez a bizonyos harvardi professzor arra kérte őket, hogy akkor most állapodjunk meg abban, hogy hetente X alkalommal, X órára kikapcsolják az eszközöket, és nem fogják használni. És ez több hónapon keresztül ment végül is ez a kísérlet, és utána is megvonták a mérleget. Betartották a szabályt a kísérleti alanyok, és a végén arról számoltak be, hogy megváltozott az életük. Egyrészt az üzletmenetük nem ment tönkre, tehát ugyanúgy értékes munkatársnak tartották őket a csoportjuk munkatársai, a főnökeik, a partnereik, üzletfeleik, és így tovább. Hatékonyabb lett a munkavégzésük. Néhány heten ment a The Guardian nevezetű labban egy cikk ennek a könyvnek a kapcsán, én onnan szereztem erről tudomást a címlapján. David Cameron miniszterelnök ül és nyomkodja a telefonját a címadó cikk képmellékletében, hogy ő is egész nap csak ezt nyomkodja. A cikk címe az, hogy kapcsold ki a telefonod és hatékonyabb leszel. Az üzenet tehát az volt ebből a kísérletből, hogy nem áldozatot hozunk akkor, hogyha mértéktartással és okos megfontolással kezeljük az eszközeinket, hanem lehet, hogy még az egyébként abszolút célnak tekintett üzleti hatékonyságunkat is növeli ez a lépés. Egyetértek azokkal a megjegyzésekkel, amit a mai nap folyamán elhangzottak, hogy egyre nehezebb az életüket megszervezni mobiltelefon nélkül, erre is Pintér Roberttől hallottunk ugye plasztikus példát, hogy beépül az életünkbe ez a mindig elérhetőség, és nem is tudjuk elképzelni az életünket megszervezni. Szerintem egyébként, ha most kikapcsolnánk a telefonokat, akkor óriási baj lenne, de egy hét múlva azért vagyunk annyira okosak és adaptívek, hogy azért megszerveznék az életünket úgyis. Tehát nem hiszem azt, hogy az emberiség tönkre menne akkor, de ne kapcsoljuk ki, nem ezt mondom. A digitális reprezentációkkal sincs semmi baj szerintem, tehát egyáltalán semmi baj nincs, hogy az én gyerekeim az önképüket már ezen az online világon keresztül felezik ki, és úgy próbálják megítélni az embertársaikat is, hogy nem csak a személyes benyomásokról alapján tájékozódnak, hanem az online lenyomatokat is megnézik. Az sem egy új gondolat, hogy a popkultúra alapvetően az internetre tevődött át, és azokat a veszélyeket sem én hozom föl először, sőt, mitagadás, nem szép dolog az embernek magát idézni, itt DE konferencián is mondtam már én is, hogy a személyes tudás felépítésében ez a copy-paste kultúra mennyire előretört, aminek vannak rossz oldalai, és nyilván vannak jó oldalai. Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, nem saját gondolatként, Székely Ivántól hallottam nemrég azt a gondolatot, hogy ha most elővennénk ezt a notebookot, meg valaki másnak a notebookját, elővennénk egy-egy Google keresőt, ugyanazt a google.com-ot mondjuk, és ugyanazt a kereső kifejezést beütnénk a kettőbe, a találati lista nem ugyanaz lenne. Ezt mindenki kipróbálhatja valóban, ha nem nagyon specifikus valami abszolút mérású mikrobiológiai kifejezést ütök be, hanem általános a mindennapjainkhoz, a kultúránkhoz kapcsolódó kereső kifejezéseket ütök be, és a saját gépemmel ütöm be, az személyre szabott, idegen szóval ugye personalizált valami, hiszen a keresők, ha csak valaki nem annyira rigorózus, mint én, és nem tiltja minden módon rettenetes erőfeszítéssel az ilyen personalizálást, az igenis úgy van kiszolgálva ilyen szép germanizmussal, hogy más kap, mint a kicsit más érdeklődésű, vagy nagyon más érdeklődésű embertársa. Ez nem csak a keresőkre igaz, hanem mindenféle interakciókra, akár okos telefonon végzem, akár PC-n, akár okos tévén. Azzal a veszéllyel jár ez, hogy az a fajta nagy közösséget, földrajzilag értett nagy közösséget, viszonylag homogén módon ellátó információáramlás, ez személyre szabottan széttöredezik, és miközben mi azt hiszük egyenként, hogy az univerzumot látjuk, amikor keresünk a Wikipédián, amikor a Facebook bejegyzések alapján azt hiszük, hogy ez tény, vagy az tény, valójában mi egy buborék univerzumot látunk, ami a mi testünkre, a mi személyiségünkre van szabva. Ez egy érdekes vitatém, hogy ez mennyire így van, mennyire nem így, ezen jól el lehet álmodozni és ábrándozni. Én személy szerint azt gondolom, hogy van a dologban valami, még ha nem is abszolút igazság, hogy azok a nagyszerű fejlesztések, amelyekben egyébként mi is a műegyetemen jeleskedünk, hogy jobban megismerjük a fogyasztók szokásait, érdeklődését, és igyekezünk ezt minél jobban kiszolgálni, az egyfelől sokkal széttöredezettebbé is teszi a világot. Hoppá, itt eltűnt egy kép. Itt sajnálom, de elmondom, egy filmből kivágott képnek kellene itt lennie, amelyben a Richard Burton és Elizabeth Taylor szerepel a Makrancos Kata című filmből. Ugye, mint tudjuk, Shakespeare Makrancos Kata címen, Magyarország Makrancos Kata címen játszott darabjának az eredeti címe a Hárpia megzabolázása, innen van ugye ennek az előadásnak a címe. És ebben ezen a képen az látszana, éppen ami nem látszik, tessék elképzelni, hogy Richard Burton éppen zabolázza ugye Katát, akit Elizabeth Taylor játszik, és mint tudjuk a színdarabból sikerül neki megzaboláznia, de ne feledjük, hogy ez csak egy leegyszerűsített zanzája ennek a darabnak, azért többszörös kétoldalú tanúsága van annak a zabolázásnak. És Petrucchióra és Katára nézve is bizony tanulságai vannak ennek az abolázásnak. Ezt gondolnám, hogy egy nagyon egyszerű, de talán tanulságos mondani valója ennek az áru előadásnak, hogy rosszul állunk még szerintem a megzabolázással. Nagyon sok zavarunk van ennek a készüléknek a háziasításával, a készülékeknek a háziasításával, de nem reménytelen ez a dolog. Csak ne felejtsük el, hogy a háziasítás az nem egy egyoldalú folyamat. Nekünk is vannak hátrányaink, nekünk is vannak hát kellemetlen tanulságaink ezzel kapcsolatban. Mindenkinek azt kívánom, hogy végezzenek is önvizsgálatot ezzel kapcsolatban, hogy a saját szokásai, a saját életvitele, a saját emberi kapcsolatai, családi, baráti kapcsolatai hogyan tudná jobban kiteljesíteni úgy, hogy esetleg korlátozza kicsit az eszközeit, eszköz használatát, egy kicsit néha hajlandó félretenni, miközben persze továbbra is intenzíve használjuk. Egyfajta esélyegyenlőség. hogyha magunkról, a saját fontosságunkról, az eszközeinkkel együtt magunkra irányuló figyelemről egy kicsit a kikapcsolással, a mértéktartó használattal mások fele irányul a figyelmünk, ez is talán az esélyegyenlőség csökkentése irányába hat. Köszönöm a figyelmet.
Immár az is hagyomány, hogy a befejezés az logisztikai okokból rám hárul, már értelemben, hogy a elnök úrnak pillanatokon belül távoznia kell, de én vissza is élek most ezzel a lehetőséggel. Két apró dolog miatt tartanám még itt a nagyon kitartó közönséget, amely a következő három. Egyrészt nagyon szépen köszönöm az előadóknak nem csak az előadását, hanem azt a kitartó figyelmét és türelmét, amellyel a többiek előadását is többségében végighallgatták, és így módon a saját mondani valójukat a többiek előadásának tükrében tudták, hogy mondjam csak, visszahallani vagy ellenőrizni. Péceli Gábor úgy kezdte a mai napot, hogy ugye ez a hatodik digitális esélyegyenlőség konferencia, Freudi elszólás volt ez a hét, és amikor elkezdtük, akkor nem tudtuk, hogy tulajdonképpen mennyi lesz belőle. Én azt mondanám, hogy azt reméltük, hogy kevés, legalábbis abból, hogy digitális esélyegyenlőség konferencia, mert azt gondoltuk optimistán, hogy ha neki feszülünk és nagyon neki esünk, akkor ezt a problémát, ami az információs társadalom akaratunktól független elterjedése és ránk telepedése, illetve az akaratunk által irányított pozitív vonatkozásainak a megtalálása közötti ellentmondás van. Ezt meg tudjuk oldani közösen, nyilván nem a Neumann Társaság, hanem közösen mindannyian a figyelmet felhívjuk a problémára, segítünk képzéssel, akár a kapitalizmus elemeinek képzésével, ami nem a mi dolgunk, akár a digitális írástudás képzésével, amihez egy kicsit több közünk van, és tudomásul vesszük azt, hogy a technológia fejlődik, tudomásul vesszük azt, hogy az üzlet marad, és tudomásul vesszük azt, a veszélyt, amely az új és még újabb technológiák elterjedéséből azoknak a felkészületlen vagy nem kellően felkészült társadalomra gyakorolt, nem feltétlenül pozitív hatásából fakadnak. Most azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem látom azt a lehetőséget, hogy ne legyen hetedik digitális esélyegyenlőség konferencia. Attól azonban tartok, hogy lehet, hogy a hetedik az már a 24. óra után lesz, és a következményeket fogjuk megbeszélni, mert úgy gondolom, hogy ezek azok a veszélyek vagy problémák, amelyek különösen a délelőtti előadásokban elhangzottak, azoknak a megoldatlansága komoly problémákat fog okozni. Én bízom benne, hogy nem a proféta beszél belőlem, de ezt mindenképpen szerettem volna, ha már ez a lehetőség adódott, elmondani. Gyakorlatilag azt most hozzáteszem, hogy minden előadás rövid időn belül az interneten, a honlapunkon keresztül, egy honlapon keresztül megtekinthető lesz, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az előadásokban megfogalmazott fontos üzenetek a lehető legtöbb helyre eljussanak, ahol ugyanúgy föltehetőleg, ugyanolyan értő fülekre fognak találni feltehetőleg, mint ahogy eddig is. Majdnem süketet mondtam, de hát az én vagyok, úgyhogy csak tévedtem volna. És még egy-két percig tartanám föl örömteli módon a közönséget, megkérném Sántáné Tóth Editet, hogy beszéljen néhány szót arról a nyomdából ma ide érkezett igazi könyvszerű könyvről, amelynek a címe, hogy ha már a jövőről ennyit beszéltünk, akkor valami a múltról is szóljon, a számítástechnika felsőfokú oktatásának kezdetei Magyarországon. Ez a könyv, ez ma megjelent, és Edit néhány szót szeretne ennek bemutatása kapcsán szólni. Ezt követően pedig köszönöm mindenkinek a részvételt, remélem, hogy hasznos volt, és jól érezték magukat, jól éreztétek magatokat.
Szeretném megköszönni a Neumann János Társaságnak, hogy támogatta anyagilag ennek a könyvnek a megjelenését, úgyhogy a 90 aktív közreműködő tisztelet példányát is ők gazdálkodják ki. Emellett csak szeretném mondani, hogy 3 év alatt érlelődött meg 120 közreműködő aktív bevonásával. Júniusban adtuk le a Tipotex nyomdához, és már itt van. Tisztelet a svéd nyomdának is, akik Szekszárdról ma reggel hozták föl. Tehát megköszönöm Pécári Gábor elnöknek, és különösképpen a pénzügyeket nagyon okosan forgató Alföld István igazgatónak, hogy támogatták ezt a kezdeményezésünket, és nagyon sokunknak remélem hasznos és örömet okozó lapozásokat teszünk meg, amit most a lektorral, Bömölki Bálinttal először megtettünk. Köszönöm szépen!